A 31 éves jogtanácsos Horolovszky Tamás régen belefásult már és beleszürkült látszólag gondtalan kényelmes életébe. Amikor egy napon kezébe kerül kamaszkori naplója, a találkozás Horival, hajdani önmagával rádöbbenti, hogy változtatnia kell az életén sürgősen. Ugyanis annak a 17 éves fiúnak még voltak vágyai, álmai, világmegváltó tervei, amit ő felnőttként teljesen elfelejtett. Balatoni József, vagyis Jocó bácsi első két regényének, az Osztályharcnak és a Kamaszharcnak immár felnőtt hőse, tehát mindent hátrahagyva repülőre ül, és elindul, hogy megvalósítsa gyerekkori álmát. Önkéntesnek áll Haitin.
A Kamaszharc az úgy zárul egy levéllel, amivel nyit igazából az önharckép, amit ugye a repülőn ír. Tehát azt tudtam, hogy elmegy Haitire, azt nem tudtam, hogy mennyi időt töltött. Lehet, hogy rájön, hogy nem ezt képzelte, vagy átmegy egy másik helyszínre. Tehát nagyon-nagyon sokféle opció volt az agyamban, de végül ez lett, ami lett.
De te honnan tudod, hogy mit csinálnak ezekben a zárvaházakban a önkéntesek?
Igazából ennél a regényemnél több hetet töltöttem azzal, hogy például olyan embereknek a blogját olvastam, meg kerestem meg, akik mondjuk voltak kint különféle árvaházakban, akár Afrikában, akár bárhol máshol, és az ő gondolataikat meghallgattam. Aztán beszélgettem velük az érzésekről, a honvágyról, és körülbelül egy hetet töltöttem a Haitinek a tanulmányozásával, a Haiti történelme, a város, tehát azok a helyszínek, ahol ők járnak, az mind létező helyszín. És igazából megnéztem egy-egy helyszín, például piacnak a történetét, hogy mikor épül, hogy mik vannak ott, képeket nézegettem. Tehát nagyjából mielőtt nekiálltam írni, ez egy több hetes munka volt, vagy hát nem is tekintem munkának, mert hogy történelemtanárként meg egy nagyon érdekes utazás volt, hogy körbe bejárjam azt, hogy Haitinak a történelme, a mai állapot, és igazából ahogy a borítót is sikerült elkészíteni, iszonyatos nagy a kontraszt. Mert hogy Haiti alapvetően egy gyönyörű ország, és közben meg a gyönyörűsége mellett ott van a nyomor. Tehát tényleg több hét telt el ezzel, hogy így kérdezgettem embereket, hogy mégis milyen, mert hogy ha egyedülálló lennék, akkor lehet, hogy kimentem volna. És eltöltök egy kis időt egy árvaházban, viszont közben rájöttem, hogy én ezt nem tudnám. Tehát én pedagógusként annyira érzékeny vagyok, és annyira emocionális, hogy nem bírnám lelkileg. Tehát, hogy én például összeroppannék.
Amit a gyerekeknek el kellett viselni, vagy a mező személyes történetük, vagy
akár
a szegénységet,
az, akár a szegénység, akár az, amikor egy önkéntes kimegy, és mondjuk itt a, hát hozzájuk képes abszolút egy nyugati típusú államból, az ember mondjuk kikerül egy olyan helyre, ahol az ember életét egy természeti katasztrófa határozza meg minden egyes alkalommal, mert hogy ott tényleg ott lebeg Damoklész kardjaként, hogy bármikor jöhet egy újabb árvíz, egy hurrikán, cunami, bármi, és hogy igazából mennyi gyerek sors van. És én például pedagógusként is a nehéz gyerek sorsokat élem meg a legrosszabbul, mert tehetetlen vagy. És egy ilyen helyzetben is ezt éreztem volna, tehát hogy eljátszottam a gondolatot, és hogy annyira érdekes, mert amikor én írok, akkor én benne élek a történetben. És én ezeket, ami Horival történik, ezt kvázi én is megéltem közben, és hát sírtam is például, hogy na jó, ezt azért én nem biztos, hogy tudnám.
Milyen életmódot élt, és miről akart feltétlenül lemondani ez a főhősöd, és mit vállalt, mert nagyon sok félelemmel indul azért ő útnak.
Én azt gondolom, hogy úgy indul az életben, hogy ő segíteni akar. Tehát ő kamaszként, ő segíteni akar, és aztán végül ügyvéd lesz belőle a szüleinek a nyomására, és teljesen feladja az álmait. És akkor, amikor 31 évesen megtalálja a naplóját, elkezdi olvasni, hogy erről szól a kamaszharc, akkor így újraéli ezt a dolgot, és annyira erősen felelevenedik benne ez a vágy, hogy igazából végül elindul. Tehát amint az ember eldönti, hogy oké, megyek. Szerintem nagyon sok ember életében van ilyen. Bármennyire is jó, meg én döntöttem el, az első pár nap az nagyon rossz. És ezt a fajta érzelmi hullámzást is próbáltam bemutatni, hogy igen, tehát ő döntött így, és amint felszáll a repülőre, jönnek ezek az érzések, hogy biztos akarom-e. Nagyon érdekes belső út, amit ő végigjár, mert amellett, hogy elmegy Haitire, ő magában is tesz egy utazást, és nagyon érdekes volt, mert az írás közben én is tettem egy utazást magamba.
Milyen szempontból?
Olyan szempontból, hogy igazából hol tartok most? Jó-e, amit én teszek? Mi lenne, ha én elmennék? Ha én egyszer úgy döntenék, hogy én ki akarok szakadni innen, és a feleségemmel és a kutyánkkal, nem tudom, elmennénk, vagy például mi lenne, hogyha egyszer azt érezném, hogy elég volt. Hogy eljön ez az érzés. El kell ennek jönnie. Hál' Istennek azért az én életem nagyon-nagyon változatos, és sokkal előrébb tartok, mint a kamaszként gondoltam. Mert könyvet írok, tanítok, előadást tartok, tévézek, rádiózok. Tehát, hogy abszolút más az életem, mint ahogy elképzeltem, de jobb.
Ezért az ő döntése, ez egy felelősségteljes döntés. Tehát, hogy az egy dolog, hogy saját magáról határoz, amikor fölül arra a repülőgépre, de amikor megismerkedik a gyerekekkel, és beilleszkedik egy csapatba, nem lehet azt mondani, hogy ja, mégsem erre gondoltam, akkor én most visszafordulnék. Miközben ugye szó van róla, hogy sokan azt mondják két hét után, hogy ezt mégsem.
Igen, és úgy erre is hozok példát a könyvben, hogy igen, van olyan is, aki oda megy, mert azt gondolja, hogy ez egy brahi, hogy ez, ó, de jó elmegyek, és hogy milyen jó lesz majd képosztolni, hogy én Haitin vagyok egy árvaházban, de hogy ott is eljönnek a hétköznapok. És ezért azt is ki kell bírni. Azt is valahogy át kell vészelni, hogy ő igazából mosogat, gyerekekkel játszik, tanítja őket angolra, esti mesét olvas, elviszi őket kirándulni, és igazából kicsit ilyen pszichológusként is meghallgatja a srácokat, és próbál nekik segíteni. Közben pedig ugye nagyon érdekes, mert hogy az ott lévő önkéntesek, ők meg aztán a világ minden tájáról vannak, tehát Görögországtól kezdve, Németországon át, Amerikáig, és hogy nagyon érdekes egy belege annak, hogy mondjuk mit változtat mondjuk egy amerikainak a hozzáállásán, vagy mit változik görögnek a hozzáállásán, egy haiti lét.
Olyan meglepő volt, hogy az ember az előző könyvedben is már megértette, hogy egy életünk van, és azzal nagyon-nagyon jól kellene bánnunk. De ebben ráerősítesz, ebben a regényben, hogy konkrétan azt az egyet is elveszed a főhősödtől egy pillanatra. Ezt miért csináltad?
Ezt sem terveztem.
Kap egy iszonyatos fertőzést, és...
Igen, és kórházba kerülés. Én azt tudtam, tehát, hogy amikor az ember egy ilyen országba megy, a hasmenés nélkül nem ússza meg, ez egyértelmű. Tehát azt tudtam, hogy valamiféle betegség lesz ebben a történetben, mert hogy ez a realitás. És egyszer csak jött, és valaki egy ismerősöm rá is érzett, mert írtam a könyvet, és így beszélgettünk, hogy hú, és akkor most is írom, és bennük is mondta, hogy na jó, de ugye nem ölöd meg. Tehát, hogy aki ismer engem, az tudja, hogy én szeretem azért az ilyen nagy amplitúdókat, és akkor igazából akkor hogy én őt meg akarom ölni. Egy kicsit.
De miért?
Mert többen olvasták már, akinek volt halál közeli élménye, vagy akár újra ráélesztés. És azt mondták, hogy annyira tűpontosan írtam le például. Van, aki meg azt mondta, hogy ő neki tök más volt, de annyira előhozta belőle, hogy egy pillanatig nem tudta olvasni tovább, és kellett neki egy ilyen szünet arra, hogy ezt így feldolgozza. Én azt gondolom, hogy pont ez a gondolatnak az erősítése, hogy igen, egy életünk van. És igen, lehet, hogy amikor tényleg minden klappol, amikor végre azt csinálom, végre ott vagyok, végre újra emberként élek, és vannak érzelmeim, akkor is vége lehet ennek.
Önharckép Balatoni József új regényét, ahogyan a korábbi könyveit is, a Jaffa kiadó jelentette meg.